Szabad Európa legfrissebb podcastjában Becsei Zsolt közgazdász egyetemi oktatóval, a második Orbán kormány külgazdasági államtitkárával beszélgetünk a hatóságjára kiterjesztéséről, a rekordmagas inflációról és az elszálló külkereskedelmi deficitről. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kis túlzással egy hete a fél ország azt találgatja, milyen új termékekre vezethettek be hatóságjárat. Ön mire tippel, és milyen hatása lehet a magyar gazdaságra az újabb ársapkáknak?
Ugye tavaly november óta lett divat ez. Először kezdődött a benzinársapkával, majd idén február közepén a élelmiszersapkákkal. Nehéz megmondani, hogy mi lehet ez. Nyilván az infláció elleni harc jegyében próbálkozik ezzel a kormány. Van, aki azt mondja, hogy további élelmiszereket fognak ide bevezetni. Én el tudom képzelni, hogy valamilyen állami szolgáltatásokra is, vagy szolgáltatásokra is kivetik. Tehát nem csak árutermékre, bár valóban első helyen az árutermékekről szól a pletyka, és azon belül is nyilván a rezsim miatt az energiát nem lehet nyúlni, két dolog lehet, élelmiszer vagy gyógyszer. A gyógyszerben nagyon nehéz belenyúlni, főleg úgy, hogy a kormány a árcsökkentés kapcsán az áfa csökkentésről hallani sem akar. Egyébként én megjegyzem, hogy minden baloldali populizmussal ellentétben én sem látom értelmét az áfa csökkentésnek, így is óriásiak a költségvetési hiányok, tehát ez soha nem vezetne. Csak egy az, hogy lenyelik a kereskedők, és egy még nagyobb lyuk tátong a költségvetésen. Tehát nem áfa csökkentést akar, hanem termelői ár, vagy a 27%-os áfával és jövedéki adókkal együtt egy plafonozást. Ez a kettő lehet. Én nem tudom, hogy a patikáknál esetleg, vagy gyógyszerforgalmazóknál belefog-e a gyógyszerbe. Sokan azt mondják, hogy a élelmiszerbe fog bele, hiszen az első tavaly novemberi, vagy bocsánat, ez év februári élelmiszerbefagyasztásnál nem foglalkozott az alapvető élelmiszerek közül a kenyérrel, a tojással, és ezért hát többen arra tippelnek, hogy ez lehet a tárgya.
És milyen szolgáltatások jöhetnek szóba még esetleg?
Hát nyilván állami szolgáltatások közbejöhetnek, vagy önkormányzatiak, tehát azt mondhatják, hogy akkor nem engedik, hogy az önkormányzatok például közlekedési díjakat emeljenek, esetleg a közlekedési vállalatoknál nem engedik, hogy jegyárakat emeljenek, ami nyilván nem könnyíti a helyzetet, de ez is hát a lakosságnak egy tekintés hányadát érinti, hiszen a nyugdíjkor alatt nagyon sokan járnak azért munkába tömegközlekedéssel.
És milyen hatásai lehetnek ezeknek az intézkedéseknek? Ha csak az árstoppokat nézzük, a megélhetési költségeket radikálisan nem csökkentették le, de minden közgazdász arra figyelmeztet, hogy elhúzódó inflációs hatásuk lesz.
Én is azt gondolom, hogy ez az inflációt összességében nem csökkenti, hanem növeli. Ugyanis amikor bevezették az előző ársapkákat, akár most már egy éve lassan az üzemanyagokra, akár 10 hónapja az alapélelmiszerekre, ugye azt tippelte mindenki, hogy rengeteg benzinkút, illetve kisáruda tönkre megy. Ez nem történt meg, és ez azért nem történt meg, mert önmagukon belül keresztfinanszíroztak. Ezt tudjuk, hogy vasútban sok helyen keresztfinanszíroznak, államilag támogatott lakossági szolgáltatás veszteségét a piaci résszel, és így összességében 1-2 forinttal mondjuk egy másik 1000 árucikre ezt rátették. De azt mondják hozzáértők például a csirke esetében, hogy a csirkénél már önmagában az, hogy ne szűnjön meg a csirke tenyésztési kedv a tenyészték részéről a kereskedelem felé, már ott a nem megszabott, vagy áru megszabott részekre, tehát comb és egyebekre is már a fölvásárlásnál is rátették a pluszpénzt, nem is beszélve a kiskereskedelemről, ahol én nem hallok a magyarországi nagykereskedelmi láncok részéről hatalmas csőd hullámokat, ami azt jelenti, hogy ők ezt megoldották magukban, és hogyha további élelmiszerekre ezt a kormány bevezeti, megoldja, és összességében lehet, hogy többe kerül a leves, mint a hús inflációs oldalról, viszont a kormány akkor marad teljes mértékben az áfa bevételeinél, ami most nagyon lő.
Egy másik sokakat érintő kérdés, hogy valójában milyen áron is kapjuk a gázt Oroszországtól. A kormány nem mondja meg üzleti titkokra hivatkozva, közben elejtett kormányzati megnyilatkozásokból sejteni lehet, hogy az ár nem fix, hanem a nemzetközi gáztőzsdei árakhoz igazodik, ha egy vagy két hónapos fizetési késetelemmel is.
Hát ugye az ember csak tippelget, hogy vajon mi lehet ezekben a szerződésekben. A külső tippeléseknek a gravitációs középpontja valahol odahat, hogy az orosz szerződés az nem ötödáron adja, mint ahogy Putyin elnöktől hallottuk februárban, hanem ugyanúgy a TTF rotterdami áron, de valószínűleg egy két hónapos késletet, és legalábbis ez a hír járja. Tehát gyerekkoromnak a bukaresti csúszóár el, ahol ugye 5 év alatt csúsztatták el a világpiaci ára a KGST-n belül az olajat, 75 után. Kicsit ezt idézi most is az orosz mechanizmus, hogy némi csúsztatással a világpiaci árat kéri, hogyha ez igaz. De valószínűleg az elképzésünk igaz lehet. Itt a probléma abban van, hogy amióta elindult az áremelkedési mechanizmus, most tavaly október-november óta mind az olaj, mind a földgáz piacán. Azóta hát dollárban kell ezeket kifizetni, és import áruk, azóta gyakorlatilag 40%-ot veszített a forint a dollárral szemben az árfolyamán, és most gigantikus, méregdrága uzsora kamattal tudjuk gyakorlatilag, a magyar kamat szint az már uzsora kamat, kitermelhetetlen. Ezen az uzsora kamaton tudjuk úgy, mint a 70-es évek végén megfogni valamennyire az árfolyamot, ha nem tudjuk még ennek ellenére is hatalmas hiányok miatt megfogni az árfolyamot, akkor még tovább is gyönget a forint. Tehát igazán ez a fő probléma, és ezért ugye nagyon sok elemző azt mondja, hogy az a veszteség, ami főleg a limitált gázáron rajta van, az azt az MVM-nek kell, ugye ez ársapkás ár, és itt egy cég viseli el, nem a benzinkutak, tehát magáncégek, hanem egy állami cég, ami mögött ugye a fizetőképessége mögött állandó állami garancia van, és ki kell szubvencionálni. Eddig ugye a pletykák szerint már 400 milliárdot töltött bele a költségvetés, az idénre pedig ilyen 1000 milliárdokat mondanak, hogy emiatt a gyöngülő árfolyam miatt nem tudunk mit tenni, mert hiába csökken dollárban a világpiaci ár, ennél jobban esik a dollárhoz képest a forint. Tehát örülünk, hogyha meg tudja tartani a költségvetés ezt, sőt, ha 1000 milliárdos nagyságrendről beszélnek a 100 forintos lakossági árnál, és azt mondják, hogy a fogyasztás 80%-a ide esik, akkor az is többekben kétséget vet föl, hogy meg tudja-e az állam a költségvetés tartani ezt a fogyasztási limitet, vagy esetleg csökkenti, hiszen, még egyszer mondom, 1000 milliárd forintos nagyságrendbe kell itt körülbelül évente az MVM-et kipótolni a veszteségei kapcsán.
Az, hogy a jegybank a devizatartalékok terhére hajlandó az MVM részére közvetlenül finanszírozni a beszerzéseket, mennyire jó eszköz ön szerint?
Ez is egy vegyes hírt hoz a piacon. Nyilván az, hogy villámgyorsan valaki dollárhoz jut, gyakorlatilag ugye 2001 óta amúgy is meg felszabadultunk a kötött devizagazdálkodás alól, de formálisan ugye venni kell az importhoz devizát, ezt most nyilván meggyorsítják, hogy valaki meg is tarthatja, ugye már adót is fizethet devizába, kicsit haladunk a kettős árrendszer felé, vagy a kettős valutarendszer felé, amikor egyszerre a nemzeti és egy nemzetközi uralkodik, mint mondjuk a jugoszláv térség ezelőtt 40 évvel. Tehát nyilván, hogy ez könnyebbíti a helyzetet, hiszen villámgyorsan devizához tud jutni ezáltal az MVM, hogy hát a lehető legjobb piaci lehetőségekkel vásárolni tudjon, csak ugye az alapprobléma ettől fönnmaradt, hogy nincs deviza.
Egyes elemzők részéről már felismerült, hogy ebben a hónapban akár külső devizaforráshoz kell nyúlni az államnak, akár a nemzetközi valuta alaptól, az IMF-től is.
Hát igen, hát a külső forrásoknak számtalan forrás, vagy számtalan eredője lehet. Én is azt mondom, hogy problémák merülhetnek föl. Magyar devizatartalék 36 milliárd euró körül van, és a megemelkedett energiaszámla miatt a havi importunk most már elérte a 12 milliárd eurót. Ennél nagyobb baj az, hogy tehát a három havi hüvelykúj szabályt nagyjából elértük, ami azt jelenti, hogy nem nagyon lehet tovább csökkenteni a devizatartalékot, hiszen a három havi import, mint hüvelykúj szabály, és az egy éven belül rövidtávú devizatörlesztés a másik hüvelykúj szabály, hogyha megyünk, akkor könnyen a piac egy adott helyzetben nem hajlandó tovább finanszírozni a lejáró kötvényeket, ezt 2008. október óta tudjuk. Hiszen ott is az alapvető kiváltó pénzügyi ok az volt, hogy a három hónapos import, tehát termékimport alá ment a devizatartalék a gyógycsányéknál. Hát ez egy orosz rulett volt, mert ő reménykedett, hogy majd bejön az EU pénz, ahogy most is ebben reménykedünk, tehát valahogy a történelem ismétli magát, és nem jött be neki, tehát erre nem lehet bazírozni. mostani kormány már úgy tudom, hogy 4+2 milliárdot már bocsátott ki devizakötvénybe, mindenféle Matolcsi doktrina ellenére, amelyik ugye forintosítani szeretné az árfolyam kockázat miatt a lejáró devizakötvényeket, ez most nem lehetséges, hiszen nem tudjuk ezt a devizatartalék erre megtenni, és ami miatt nem tudjuk megtenni, itt érek a lényegre, hogy gyakorlatilag a folyófizetési mellékünk és azon belül az árukereskedelmi mellékünk rendkívül deficites. Az idén már 5 milliárd euró van, tavaly július óta minden hónapban mínuszos volt. A két nyári hónapban 1,5 milliárd eurós mínusza volt, most jött ki ugye a második beszélés augusztusról.
A laikus hallgatók számára egy picit magyarázzuk el, hogy miért történt ez a drasztikus romlás.
Ugye hát a szaknyelves arányromlásnak mondja, de ebben nem mennék bele. Én inkább azt mondanám, hogy nagyon leegyszerűsítve, hogy az energiaimport, ugye az nálunk az áramnak egy nagy része, most Ukrajnából vagy nem, de importból jön, az olajnak és a gáznak 85%-a. Most mondjuk növelni akarjuk a hazai gázt kitermest, akkor lesz 80. Tehát alapvetően ezeknek a nagy része kívülről jön. Hát az urán elem is, de mondjuk az nem akkora összeget nyoma az árakba. Tehát ugye alapvetően mi kívülről látjuk el az energiahordozókkal magunkat az energiatermelésünkhöz. Egyrészt egy borzasztóan energiafogyasztó lakossági lakásállományunk van, másrészt a gazdaságfejlesztés egy nagyon energia és külföldi nyersanyag igényes tevékenységbe, feldolgozóipari tevékenységbe, erre szokták mondani, hogy összeszerelés és egyebek, főleg az akkumulátornál nagy az energiaigény és a speciális nyersanyagigény, és hogyha ezeknek az ára nagyon megugrik, akkor az import is nagyon megugrik. Na most normál esetben a energiaárrobbanások a világban párhuzamosan járhatnak élelmiszerárrobbanásra. A 70-es évek közepén nem így volt, ezért Magyarországot szépen 10 év alatt nyugodtan mondhatjuk, hogy gajra is ment, mert a mi mezőgazdasági nyersanyagaink árai nem kompenzálták az importolajárakat. Most elvileg párhuzamosan mozog a világban, de most úgy látom, hogy mezőgazdaságnál nincs export volumenünk amögött, hogy a mezőgazdasági bevétel ugyanolyan robbanásszerűen, mint export plusz bevétel fedezze az energiaimport plusz bevétel. Tehát most nem tudom, remélem ez nagyjából értető az általános hallgatónak, hogy itt volumen hiányzik. Az idén ugye az Osiris lát tudtuk fogni, de ez azért 10 év volt egy súlyos probléma. A lengyeleknél hatalmas aktívumok tudnak kijönni a mezőgazdaságban, nálunk nem. Ahogy elnézem, a két nagy áru First Titan 2,5 milliárd euró körül stagnál a magyar élelmiszer és agrár aktívum, és ez nem tud emelkedni. Szerintem az agráriumnak az a versenyképesség, hogy valóban jó áron nem képes lereagálni a piaci áremelkedést és a volument. Az még a kommunizmusban is ezt lehetett látni, hogyha valaminek jó a világpiaci ára, akkor megnyomom a termelést. Hát ugye mi beszéltünk arról, hogy majd 6 milliós sertés országa leszünk, ugye 80-as években 10 volt. Ugyanúgy örülünk, ha nem csökken nagyon radikálisan 3 millió alá. Kukoricát 150 év után most az idén az aszály miatt importálunk, de előttem sem biztos, hogy mi föl tudtuk ezeket dolgozni. A nagy probléma az, hogy a gabonát azt alapáron adjuk el, nem dolgozzuk föl, nincs hozzáadott érték az élelmiszeriparba, feldolgozóiparba, és ezért kézen közön elmegy, és nem képes emiatt az élelmiszer plusz az országban akkora pozitív mód hozni az áruexportba, ami ellensúlyozna egy energiarobbanás. Hiába szokott a két árrobbanás nagyon sokszor, vagy legalábbis most párhuzamosan haladni, vagy visszaesni.
Visszatérve az eredeti kérdésre, ez a hatalmas deficit hosszabb távon milyen hatással lehet a magyar gazdaságra?
Hát mert nem remélni, hogy hosszú távon nem lesz ekkora deficit, és ha már nem vagyunk képesek kihasználni az élelmiszer árrobbanásokat, akkor legalább az energia importnak az árai azok talán csökkenni fognak. Már most is csökkentek, tehát ugyan csúsztatottan, de jövőre azért remélhetőleg dollárba legalábbis kevesebb pénzt kell, hogy kiadjunk az energiáért. Itt az a nagy kérdés, hogy meg tudjuk-e fogni a forint árfolyamát. Ha nem tudjuk, akkor hiába csökken valamennyivel dollárban a világpiaci ára, amit kifizetünk, akár az oroszoknak, akár másnak. Ha közben ugye a hatalmas belső-külső hiányok miatt a forint tovább gyengül, akkor ezt elviszi a forint gyengülés.
A jegybanknak mi a mozgást erre ebben a helyzetben? Nagyon sokan bírálták Matolcsy Györgyéket, hogy a jegybanki alapkamatot gyakorlatilag hozzácsatolták az egynapos vagy egyhetes betétek kamatához, hiszen az utóbbit nem a monetáris tanács, hanem egy jegybank vezetése határozza meg.
Hát igen, mert ugye az irányadó kamatoknál azt nézik, amennyire egymás között a likviditás fölöslegeket a pénzügyi szereplők vásárolni tudják. Ebben a szempontban az alapkamat meghirdetés az csak a folyosók miatt lényeges. Tehát valóban egy kicsit ilyen kommunikációs jelleg van annak, amikor az alapkamattól az irányadó kamatok elválnak, mert a piacok igazándiból az irányadó kamatokat keresik. Egyébként korábban is az nyáron is már volt ilyen, hogy elvált, aztán ugye utolérte az irányadó kamatot az alapkamat, most megint van egy olyan helyzet, hogy nem az alapkamatot emeljük, hanem hogy bejelentette a jegybankának, hogy ezt befejeztük szeptember végén, hanem a különböző piaci egymás közötti likviditás kamatokat emeljük, de ez utána akár a magánszemélyhez, de főleg a vállalkozókhoz, e között a bank közötti kamatokon kerül oda. Tehát én azt gondolom, hogy akármit is kommunikálunk ebben az ügyben, sajnos a kamat szint az emelkedik.
Az infláció is elég meredeken nő. Éves szinte 20%, de szeptemberben 4,5%-os volt a havi pénzromlás üteme, ami rekord Európában.
És úgy, hogy ráadásul vannak álsapkák.
Ez meddig lesz velünk ön szerint?
Hát a magas infláció hosszú ideig, ugyanis előbb-utóbb a piac utat tör magának egy Európai Uniós tagállamnak, mindenféle neoliberális elvek nélkül is, tehát az álsapkákat szép lassan ki kell zsilipelni. Amikor másoknak, akiknek most nagyon magas az inflációs ráták, de nem használnak semmilyen ilyen állami hatósági eszközt, esetleg már kezd visszamenni az árfolyamuk, az árszínvonaluk, tehát az inflációjuk. Ugye most megnéztem, hogy az első becslések szerint októberben is a három balti államnak már 1,5%-ot elkezdett csökkenni az inflációs rátája. Tehát ugye ők vannak még 20% fölött, ők nem alkalmaznak semmilyen etatista eszközt, ők hagyják a piacot működni, mondván, hogy nagyon rossz, viszont hamarabb túl leszünk rajta. Ez olyan, mint egy influenza vagy valami, hogy lábon kiárom, vagy nem. Tehát ezért Magyarországon az számolható, hogy lehet, hogy a jövő végére visszaesik 10% körülre az infláció, de viszonylag lassan, mert amikor elkezd a természetes folyamatok miatt csökkenni az inflációs ráta, akkor nálunk még két nagy probléma van. Egyrészt, hogy ki kell vezetnünk valahogy az árstoppot, ami azért a csökkenést moderálja, hiszen az egy fogyasztói árnövekedésekkel járjon elvileg. Másrészt, ami fontosabb, hogy meg kéne akadályozni azt, hogy a piac a forintot üsse, magyarul csökkenjen a forintnak az ára, főleg a dollárra szemben, ami még külön rossz, mert a világpiaci nyersanyagokat dollárba kereskedik, nem euróban. Úgyhogy mind a kettő rossz, és mind a kettő ellene hat annak, hogy milyen gyorsan tudjuk csökkenteni az inflációt, tehát ezért én is azt egy reális dolognak tartom, hogy csak 10%-ra megy vissza mondjuk jövő december az éves infláció Magyarországon, míg mondjuk a baltiaknál 3-4%-ra is visszamehet, hiszen ők nem alkalmaznak etatista eszközöket, plusz nem is lehet leértékelni a valutájukat, mert az euró maga.
Egy ilyen helyzetben a következő 1-2 évet megúszhatjuk recesszió nélkül?
Hát nem lesz könnyű, mert ekkora inflációs környezet, ezt ugye most már a kamara elnök is bemondta, hogy ekkora inflációs, vagy ekkora kamat környezetben, amit muszáj tartani, mert a reál kamatot megfizetni kell, szóval ki az, aki kölcsönöz úgy, hogy nem kapja vissza a betéti, tehát a pénzének az árát nem kapja vissza a kölcsönadás után, tehát magyarul veszteséggel senki nem szerez pénzt kölcsönözni. A bankok és pénzintézetek sem, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon lassan fog moderálódni szerintem a piacokon a ténylegesen elérhető kamat, ami meg a beruházások ellen hat, hiszen egy kétszámjegyű kamatok, amiket az ember után égálnak a piacon, az azért nagyon nehezen kitermelhető, az alatt meg nincs pozitív reálkamat. Tehát nem éri el a kamat az infláció szintjét, azt meg a befektető nem szereti kiadni. Emiatt én azt gondolom, hogy nálunk a a gazdasági növekedésnek és főleg a beruházási ütemnek a mérséklődése nő. Egy valami segíthetne, hogyha devizába jön egy oldal ingyen pénz, az EU pénz, mert hiszen az a leértékeléssel együtt is forintba több, az a beruházásnál nem okoz problémát, hiszen annak nincs kamata. És most nem csak az EU transferekre értem ezt, hanem adott esetben a 10 milliárdos EU hitelre is, ami ugye az újjáépítési alapnak van egy hitel része.
Igen, erről még fogunk beszélni, de ha már említette Parag Lászlót, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökét. Nagy port kavart ismét egy kijelentése arról, hogy Magyarország még mindig az alacsony bérekkel versenyképes. A GKI gazdaságkutató már kiadott egy vitatkozó reagálást, hogy a termelékenység a legfontosabb a versenyképességi tényező, abba viszont nem állunk jól.
Igen, hát a termelék az a probléma, hogy a termelékenység és ebből készülőleg a versenyképesség a döntő. Ha Magyarország képtelen a külső egyensúlyát megtartani, tehát árut és szolgáltatás legalább annyit exportálni, mint importálni. Most a jövedelemérlek, hogy itt mennyi profitot visznek el külföldek, hogy meg azt is ki kell termeljük, arról már nem is beszélek. Tehát, hogyha nem vagyunk képesek összességében a profit mérleggel együtt a külső egyensúlyt fenntartani, akkor termelékenységi és versenyképességi probléma van. Ez ugye 75 óta folyamatosan él a magyar gazdaság a különböző hullámokban. Most már nem tudunk mit eladni ahhoz, hogy devizához jussunk, tehát azért is a külső egyensúlyt én mindennél fontosabbnak tartom, és ebben nyilván aki azt mondja, hogy mindenben igazunk van, az fontos. Én azt látom még, és ez egy 30 éves görcs a magyar elitben, amikor magyar külgazdaság államtitkár voltam, nem voltam vele népszerű, hogyha nem indulunk el abba az irányba, hogy nem az olcsó munkaerőt adjuk, vagy az olcsó költségtényezőket, és nem egy nagy importra épülő ipari tevékenységre, mint az energiaigényes tevékenység, vagy az élő munkára épülő, olcsóra épülő dolgokból nem tudunk kiszállni, mindegy, kiszállt Szingapur, meg a többiek azt mondta, hogy nem adok nektek, kedves külföldi működőtőkkel, olcsó munkáról, olcsó energiát, fizessétek meg, de ez termelékeny lesz. Ha nem a termelékenység felé megyünk, hanem az olcsó munkák felé, kicsi hozzáadott értékkel, amiben 30 év alatt belelavíroztuk magunkat, és egyre jobban belelavírozott magunkat, akkor valóban baj lesz, és azt lehet csinálni, amit én tanítok az egyetemen a diákoknak, hogy folyamatos lesz a dévavára effektus, tehát amit forintban emelnek a fizetéseken nappal, azt éjszaka leértékeléssel visszaveszik, és euróban mindenki azt vesz észre, hogy ugyanannyit keres, mint 20 évvel ezelőtt. És ez a helyzet áll elő, miközben az eurót bevezető államoknál óriási termelékenységi kihívást hozott az, hogy ők éjszaka nem tudtak leértékelni, és most már a ledolgozott órabér nálunk maradt 8,5 euró, közben Szlovákiától kezdve a balti államokig meg 15-16 eurót fizetnek óránként, most a nyugatiakról már ne is beszéljünk, de ezt képesek kitermelni, mert olyan termelékeny tevékenységet folytatnak. Nálunk nem folytatunk olyan termelékeny magas hozzáadott tevékenységet.
Ha már a bérek, ön szerint jövőre hogy alakulhatnak a reálbérek?
Hát ugye először is az idei évnek sokan azt mondják, hogy a nagy tragédia, hogy a reálbérek és a reálnyugdíjak elváltak egymástól. Ugye a nyugdíjas az nem kaphat család és egyéb támogatása az életkoránál fogva, hiszen ugye nincs Svájc indexálás, tehát csak az inflációt követjük. Alapvetően nyilván nyugdíjprémiumokkal összedobva. Tehát ez az egyik nagyon sajátosság, hogy meg tudjuk-e állítani a reálbérek és reálnyugdíjaknak a szétválását, hiszen a nyugdíjas, most közgazdaságilag mondom, azért is egy nagyon fontos szereplő, mert ő általában hazai termékeket fogyaszt. Itthon üdül, tehát ő nem megy a világba, hogy devizáért üdüljön. Tehát ő egy nagyon jó közgazdasági szereplő, most amellett, hogy a saját szüleinkről van szó. Tehát van egy humán része. Másrészt a reálbérnél én azért azt nem tartom valószínűnek, hogy ezt tudjuk tartani, bár nyilván a követelések meglesznek, hogy az infláció miatt itt-ott-ott emeljük, de összességében szerintem 1,5% elmarad. Itt én a nagy gondot azt látom, hogy lesznek olyan szereplők, akik a magas infláció kapcsán a magas béremelkedést érvényesíteni tudják, például egy egyéni szolgáltató olyat szolgáltat, nem tudok vele mit csinálni, hogyha azt mondja a vízvezeték szerelő, hogy 20%-kal drágábban jön ki majd jövőre, mint az idén, az idén meg 25-tel jött ki drágábban, mint tavaly, ez nem tudok mit kezdeni, és lesznek olyan szereplők, állami szereplők, ahol meg ezt nem tudják például közalkalmazottak érvényesíteni, az ő esetükben szerintem nem fogjuk tudni tartani a reálbért. Reálbér emelkedést, hanem némi csökkenés lesz.
Említettük már az uniós helyreállítási alap, illetve a 7 éves uniós költségvetés forrásainak ránk jutó részét, amiről még mindig nem sikerült megállapodni az Európai Bizottsággal. Ha év végére ez mégis összejön, mikor hívhatunk le először pénzeket ön szerint, és mennyibe hozhatnak ezek javulást?
Hát én azt látom, hogy mind a két fronton még a végső aláírások is hiányoznak, amellett, hogy azoknak politikai előfeltételek vannak, főleg a jogállamisági mechanizmus lefolyása, de ugye szokták mondani, hogy a lengyelek se kaptak még egy kanyi vasat sem, pedig hát ővelük ugye a helyreállítási alapnak a programját már el is fogadták, csak még velük sem írták el a szerződést, ezért még előleget sem tudtak a lengyelek lekérni. A többi ország az már minimum előleget kapott, de volt, aki már első fizetési tételt is ebből, ami nagyon hiányzik. Visszatérve rá, hogyha évvégére lesz egy megállapodás, ugye most december 19-ről beszélünk, akkor is én nekem az az érzésem, hogy mire ebből aláírás lesz, egyébként a 7 éves költségvetésben is nagyon sürgős lenne, mert addig csak a költségvetési tételeken kívül ügyek jönnek, ugye a jövedelem támogatások magrárimnak egyebek, de nem a fejlesztési pénzek. Ott is gond van, de ott legalább a befizetést ezek a költségvetésen kívüli kifizetések valamennyire fedezik, valamennyire, de ott sem vagyunk pluszban. Hogyha nem jön az RRF-ből sem, tehát az újjáépítésből sem addig megállapodásba pénz, akkor ez tényleg csak az első negyed év vége lehet, mert még alá kell én a megállapodást, az alapján fizetnek majd előleget. Ez, ahogy most elnézem a többi tagállamnak a menetrendjét, ezek mind 2-3 hónapos etapok, természetesen egy nagy politikai összeborulással, mint ugye a házastársak verekedése után, hogy összetört tányérok fölött összeölelkeznek. Felgyorsult valamennyire, de én március végén nem arra bakosra látom ennek az esélyét. De mondjuk a piacot már az esélye, hogyha van egy megegyezés, az meg fogja nyugtatni. Bár ugye mondom, tátong a magyar külső mérleg. Tehát addig biztos, hogy valahonnan, hogy a ne csökkenjen a deviza tartalék, a 36 milliárd, szerintem márciusig valahonnan 4-5-6 milliárdokat össze kell szedni, mert ez a külső mérleg hiányunk.
Addig. Ennek mi lehet a forrása? A magyar miniszterelnök korábban tett egy magabiztos kijelentést a parlamentben, hogyha nem jön EU-s pénz, majd szerzünk máshonnan.
Hát nyilván az EU-s pénz a 0%-os hitellel a lehető legjobb, hát ráadásul a családon belül kapjuk, és hát az ember is a gyerekének nem kamatra ad kölcsönt, amikor építkezik. Tehát ha ezen kívül megyünk, akkor már ennek feltételei vannak, legalábbis piaci feltételei. Az is igaz egyébként, ezt el kell ismerni, hogy a családon belüli pénznek viszont mindig más típusú ára van, mert az EU az nagyon aprólékosan nézi, hogy mire ad pénzt, míg ha piaci szereplő, vagy piaci feltételekkel veszünk fel, akkor azok hát nem nagyon nézik meg, viszont megnézik, hogy mennyire kockázatos, és a felárt azt bekérik. Tehát az egyik probléma az, hogy bárhonnan föl tudunk venni, ellentétben azzal a butassággal, amit a Gyurcsány kormány csinált, hogy nem vett föl, mert azt remélte, hogy előbb-utóbb elindul a 2007-13-as pénzbeözönlése is. Hát el is indult, csak közben összeomlottunk, mert 9-ben indult el, és 8 végén omlottunk össze. Ezt most nyilván az Orbán kormány el fogja kerülni, én úgy látom, hogy ezt pontosan tudják, és meg lesz ez oldva. Ennek két módja lehet, az egyik az, hogy hiteleket veszünk föl, már hallok ilyen híreket, hogy bécsi, kínai albank, vagy leánybankoktól és egyebektől már voltak felvételek. Ha nem, devizakötvényt bocsátunk ki az OKK-n keresztül, ami eddig már kétszer megtörtént, az utóbbi egy évben, hanem máshogy próbálunk pénzt szerezni, akkor lehet államközi hitelek, konzorciális hitelek, vagy például projekthez kötött hitelek, hiszen még nem hívtuk le se a Paks 2 hitelt, sem a Fudán, sem pedig a Bubel hitelt, tehát a Budapest-Belgrád hitelt. Ezekből össze lehet szedni jó pár milliárd dollárt, amire már alá vannak írva a szerződések, tehát bármikor, ha elindulnak ezek a kivitelezések, lehívhatók, ez egy más kérdés, hogy itthon ez egy hatalmas vitákat fog generálni, hogy amikre ezt lehívjuk, azok nekünk fenntartható projekteke, vagy megtérülőek-e valaha is, vagy nem. Erről ugye sok vita van. Tehát a projekthez kötött nem EU-s hiteleknek is megvan az a szépsége, hogy az meg hatalmas vitákat fog arról generálni, hogy oké, hogy most hirtelen devizát megkapjuk az egyik oldalon, de maga, amit ezért adunk, az mennyire megtérül.
Meg lehet azt legalább nagyságrendileg becsülni, hogyha már a rendelkezésünkre állnának az uniós források, mennyivel járnak jobban ahhoz képest, hogy ezek szerint eurómilliárdos nagyságrendben kell piaci hitelt felvennünk?
Hát ugye Magyarországon most azért nőtt a felára, tehát ilyen 200-300 pontokról hallok, tehát 0,2-0,3%-os pontokról, hiszen a mi 80%-os adósságrátánkat nem úgy értékeli a piac, mint mondjuk az osztrákot. Egészen mások a kamat fizetési feltételei.
Igen, beszéljük majd egy kicsit.
Igen, tehát hogy miért és hogyan, de egészen máshogy értékeli, vagy a japán. Tehát itt ugye más a helyzet, úgyhogy ebben is van felár, de hogyha már a megkötött szerződéseket vesszük, azok nem tudnak elvileg drágábbak lenni, mint amivel megkötöttük. De azok is ilyen 4,5-5%-osra emlékszem nagy átlagban, például a Paks 2-nél tudom, hogy lesz olyan rész, amelyik messze 4 fölötti kamatozással kötöttük meg 14-ben. A Bubénél, a Budapest-Belgrádnál hallok 2,5%-ot is, mivel én bizonyos részeit tárgyaltam, erről nem akarok beszélni, de ami később kiderült, az körülbelül ilyen 2,5%-os kamatokról beszél. Ugye ehhez képest egy 0,4-es EU az majdnem 2%-kal kevesebb, és a 10 milliárd eurónál az évente egy 2% pontos eltérés, az már nem kevés, mert az, ugye jól számolom, akkor az 2-10 milliárd eurónak 200 millió eurónyi különbség. Tehát azok azért nem kevesek már 2% pont. Ha pedig 3-4-5%-ért kell fölvenni, az meg még rosszabb. Én csak arra emlékeztetnék, hogy 2011 őszén, amikor a Berlusconi és a Papandreou megbuktak, akkor ugye az volt, hogy mind a két helyen 6,5-7%-os kamatra adtak volna már csak hitelt, amit a piac már kitermelhetetlen uzsora hitelnek minősít. Tehát azért már 4% fölött már kétségek merülnek fel a fölött, hogy meg is adják valakinek, hogy az hogy fizeti vissza.
Miért ítéli meg a piac eltérően a hasonló nagyságrendű magyar, illetve osztrák államadósságot?
Hát ennek ugye több oka van. Az egyik az az, vagy több szempontja, hogy mennyire vagyok kiszolgáltatott, mennyire vagyok kiszolgáltatott a gazdasági szerkezetemben a külföldi működőtőkének. Ha nekem jóval kevesebb a kijelzett külföldi működőtőkén, mint ami nálam van, akkor azt mindenki tudja, hogy 20-25 éven belül devizájában egy óriási jövedelemkülönbség, profit jövedelemkülönbség van. Ha ennek az ellensúlyozására, mint Románia, vagy régebben Litvánia, egy csomó munkaerőt kiküld nyugatra, hogy azok utaljanak haza pénzt, marad meg egy egyoldalú devizajövedelem bejövete, akkor az a munkaerő meg hiányzik, tehát az sem megoldás. Ráadásul a magyar lakosság, hála Istennek, ennyire nem migráns hajlama. Tehát mindenféleképp ez is egy probléma. Viszont a munkaerő elfogy, hogy önmagunkat nem tudjuk pótolni, 60 000-70 000 körül fogyunk évente, tehát nem tudjuk önmagunkat pótolni, és nem fogadjuk el a migrációt sem, legalábbis csak bizonyos kultúrkörökbe fogadjuk el a migrációt, a határon túli magyarokból ez már elapadt. 90-es évek magyar munkaerőpiac ebből élt, ne legyen tagadás. Nem mondtuk soha, meg véreink, meg maradjanak ott, ahol születtek, de alapvetően ebből élt, de ez nagyjából elapadt, mert utolértek bennünket. Meg beléptek az EU-ba, EU útlevelük van. Tehát különböző okok miatt ez már elapadt, maradtak még ukrán és egyéb munkaerők, amiket a háború előtt is nagyon szerettünk, hiszen az kulturálisan integrálta Magyarországot. Tehát nem vagyunk általános a migráns ellenesek, ma saját kultúránkból befogadjuk, csak abból meg a munkaerő utánpótlás elfogyott. Tehát az a magyar gazdaságpolitika, amelyik nagy munkaerő extenzív bevonásra épül, annak nincsenek meg most már a tartalékai. Ez is befolyásolja. Három pedig az, hogy milyen a finanszírozásnak és az eladósodásnak a szerkezete, mennyi, amit a hazai vállalatok, a hazai lakosság ebből le tud finanszírozni, mi az, amit külföldre vagyunk ráutalva, általában ez azért 80%-os szokott lenni, milyenek a külső mérlegeink, versenyképességünk, ez is ugye most elromlott, tehát nagyon sok olyan szempont van, ami nálunk GDP arányosan 2-2,5-szer magasabb, tehát hogyha mondjuk Ausztriában 1%-ot kell, vagy 1,2%-át a GDP-nek kamatra kifizetnem. A kamat ugye az adósság után az a pénz, ami oda van, amibe kerül. Akkor nálunk az biztos, hogy 2,5. Ugye most a világpiacon lementek a kamatok a 10-es években, ezért mi is levittük 4%-ról 2% környékére a kamatszintet, de ez most újra emelkedni fog. És ebből kifolyólag, hogy kockázatosabbak vagyunk, ugye magasabb az inflációs ráta is. Biztos, hogy GDP arányosan jóval többet fizetünk, mint Ausztria, vagy többet fizetünk, mint a 200% fölött eladósodott Japán, ahol a szamuráj mentalitás miatt a lakosság lefinanszírozza a teljes államadósságot úgy, ahogy van.
Az elmúlt években az oly sokat emlegetett globális ellátási láncokban is komoly zavarok keletkeztek. Ez mennyire érint minket súlyosan?
Hát érint, mert ugye nagyon hosszú láncoknak vannak Magyarországon bizonyos telepei, autóipar, elektronika, vagy legalábbis fázisai, ami érint bennünket, hiszen ha ezek a láncok elakadnak, akkor az input oldalon is elakad az, ami tőlünk outputba kimenne. Tehát mindenféleképp ez érint bennünket. Nekünk is az az érdekünk, hogy az Európai Unióban például a saját csipgyártás és egyebekkel hát belső piaci falakon belülre hozzunk bizonyos ellátási lánc állomásokat és elemeket, ameddig ez nem történik meg, és csippet csak Szingapurból és Tajvanról tudunk behozni, addig ez azért komoly problémákat okoz, bár én ezt nem vinném túlzásba, most a legutolsó feldolgozóipari indexek is viszonylag jókat mondanak az autóiparnál, de ez egy sebezhetőség.
Ha már az autóipar, hogy értékeli az EU döntését, hogy 2030-ig kivezetik a benzines és a dízel autók gyártását? Ez hogy hathat az uniós versenyképességre vagy az uniós autóiparra?
Én is ezt azért óvatosan értékelem, mert az Európai Unióban 1880-as évek óta, mióta föltalálták a belső égésű motorokat, egy brandesített márka lett nem csak a német belső égésű motor és annak a fejlesztése, hanem időnként még a francia-olasz is. Tehát abban a műfajban, ami nem egy brandesített európai márka, már pedig az elektromos, meg mindenféle más hajtású motorok nem európai brandek, azt már nem fizetik annyira meg, attól, hogy európai valami. Úgyhogy én itt egy brandhiányt látok, én ezért a magam részéről nem is rohantam volna ezzel, de nyilván a klimatikus és egyéb okok miatt azok az erők győztek, amik ide vezettek. Hát most az egész energiaválság miatt, ahol már szénbányákat nyitunk újra, atomenergiát újra életben tartunk. Kíváncsi vagyok, hogy ezt is mennyire fogjuk tudni tartani, mert hogyha 2-3 évig egy tartós energiaárnövekedés van a világban, akkor megkérdőjeleződik az, hogy vajon nekünk ki kell levezetni ilyen gyorsan a belső égésű motorokat, ami mondom egy európai brand. Tehát ez egy európai és amerikai brand. Az elektromos motorokban nincs európai brand, abban szerintem a távol-keletiek, ha akarnak, meg is vernek minket, vagy ők tesznek bennünket összeszerelővé.
Érdekes látni, hogy hiába van rengeteg ellentét Emmanuel Macron francia elnök és Olaf Scholz német kancellár között, egy dologban nagyon egymásra találtak. Mind a ketten élesen bírálják Joe Biden amerikai elnököt, amiatt, hogy nyíltan protekcionista intézkedéseket vezetett be az amerikai iparvédelmére. Macron európai válaszlépésekkel fenyegetőzött. Ez a helyzet hova eszkalálódhat ön szerint?
Ugye ez a Buy America már Obamával is megjelent, tehát demokratáknál is, és aztán nyilvánvalóan ugye az egész hangulatban, hogy nagyját tesszük Amerikát a Trump alatt fúvoltott nagyobbra, aki ugye kereskedelmi politika lépéseket is tett ez irányban. A Buy American először csak egy ilyen patrióta, lelki mozgalom volt, de Trumpnál ez konkrét, aktív kormányzati politikával is kinőtte, ugye az EU-val is, főleg Kínával szemben is voltak föllépései, és a nyilván hullámzik tovább, ugye, mert ő is azért azt a Trumpi örökséget mindenféle választások közelegnek, még a demokraták is, amelyik azt mondja, hogy a fehér középosztálynak az ipari tevékenységet Amerikába vissza kell csábítani, vagy ami van, azt megtartani. Amit brendesítettek, azt ugye a viszkitől kezdve Harley Davidsonig, azt próbálják is megtartani, hogy ott tudnak velük ütni a kínaiak. De ez nyilván a Biden adminisztrációban is benne van. Tehát amit ő mondott, hogy majd a WTO-ba ő világgyorsan visszatér a vitarendezési sztorikra, meg Kínával is nyugvó pontra jut, az különböző okokban elég lassan halad. Tehát én úgy látom, hogy ő nagyobb nyomás alatt van. Hogy aztán a Buy European az mennyire lesz erős, ugye nálunk azért nem az amerikai árutermékeket vesszük. Lehet, hogy amerikai tőke csinálja távol-keleten, de akkor az már kínai összeszerelések, tehát én úgy érzem, hogy ennek nem sok értelme van, és nem is nagyon nagy tere van. Ha pedig az amerikai tőke afrikai vagy távol-keleti összeszerelését kezdi el, meg az amerikaiak is az európaival egymással szemben megvalósítani, azt szerintem nagyon rossz helyre vezet. Én fontosabbnak tartanám, hogyha előbb-utóbb meg tudná állapodni a óceán két fele abban, hogy mégiscsak lesz egy gazdasági könnyítési szerződés és nem vétő alapon focizunk. Ugye az angoloknak az egyik oka, ami miatt kiszálltok, az az, hogy ők külön akarnak csinálni egy ilyen szerződést, ugye beruházásvédelmi része miatt vesztünk végképp össze. Az angol száz logika és a kontinentális logika itt egyszerűen nem fért meg, de én azt gondolom, hogy inkább befelé kéne haladni, hogy egymásfélnél a WTO platformon túl valamiféle liberalizálás is történjen, és ne pedig egy bezárkózás. Amikor nem lépünk túl a WTO platformon, egymás felé a fejlett nyugat két szárnya, és még először hatalmas patrióta kampányok, utána pedig konkrét intézkedésekkel, ugye ez is fölmerült, hogy konkrét intézkedésekkel is, tehát újabb egyoldalú váremelésekkel, meg technikai nehézségekkel próbáljuk meg egymást kiszorítani egymás piacáról, szerintem ez nem jó helyre vezet.
A Szabad Európa podcastjában ezúttal Becsei Zsolt egyetemi oktatót, a második Orbán kormány külgazdasági államtitkárát hallották, akivel az elszabaduló deficitről és inflációról, valamint a következő időszak gazdasági kilátásairól beszélgettünk. Viszontlátásra!